Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Zsoltárok könyvének második fejezetében, az első 12 verset a következőképpen. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasveszővel, szétszúzod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Amikor elolvastam ezt az igét, bevallom őszintén, hogy egyből az jutott az eszembe, nincsenek könnyű helyzetben azok a lelkipásztorok, akik erről az ige szakaszról prédikálnak karácsony ünnepén. Megnéztem, amióta lelkipásztor folyóirat létezik, tudnik az egyházunkban a lelkészeknek van ilyen kiadványa, ez a címe, hogy lelkipásztorok. Ez tulajdonképpen egy ilyen műhely munkát foglal össze, minden héten az adott textusról prédikációt írnak, illetve nem csak prédikációt írnak, hanem a kontextusát, a hátterét is elemzik, leírják, egzegetálnak. És amióta a lelkipásztori folyóirat létezik, 1924 óta sohasem volt sem igehirdetési alapige ez a textus, karácsonykor meg aztán pláne nem. Tehát sem karácsonykor, sem más alkalommal, még vasárnapi vagy ünnepi alapige sem volt Zsoltárok második könyve, fejezete. Azt talán mindannyian észrevettük, hogy nem kifejezetten karácsonyi történettel összefüggő ige szakasz, de bízom abban, hogy az ige hirdetés végére feltárulhat mindannyiunk számára, hogy milyen kapcsolat, hogy milyen párhuzam van a Jézus születése előtt leírt Zsoltár és Jézus Krisztus megváltó földre jövetele között. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, két részre kell osztanunk a felolvasott Zsoltárt. Az első, az Isten ellenségei, amelyre a második fejezet első 6 versét foglalja össze. A második rész pedig Isten tettei, amely a 7-től a 12. versig íródott le. A Zsoltár első fele arról szól, hogy kik Isten ellenségei, a második fele pedig arról, hogy Isten milyen tetteket vitt véghez, hogy megbékéltesse a világot, az ellenségeit önmagával. És vegyük sorra ezt a kettőt. Az első, Isten ellenségei. Az emberek életének egyik legszomorúbb ténye az, hogy ellenségévé tud lenni Istennek. Hogy a teremtmény ellensége tud lenni a teremtőnek, a gyermek az apának, a földi ember a mennyei atyának. Azon még nem lehet olyan nagyon csodálkozni, hogy egyik ember ellenségévé válik a másiknak, hiszen egyik ember éppen olyan nyomorult bűnös, mint a másik. De az ember hálátlan és megromlott természetét az mutatja a legjobban, hogy ellenségévé tud lenni Istennek. Az emberiség történelmében végig húzódik a lázadás, végig húzódik az engedetlenség, az ellenségeskedés. Az ember azt gondolja, hogy Isten a legnagyobb ellensége, ezért a mindennapi szövegkörnyezetében őt szidalmazza, mindenért őt okolja, mindenért őt teszi felelőssé, és mindenért Istent kéri számon. Ez genetikailag kódolva van az emberben, ezt úgy hívják egyébként teológiai megfogalmazással, eredendő bűn. Belénk van kódolva, hogy mindenért az Isten a felelős. Mindenért. Már az Éden kertben, amikor megtörtént a bűneset, majd erre fogok később utalni, amikor a kígyó rászette Évát, aztán Éva pedig Ádámot, de mondjuk ki, hogy az embert, nehogy valaki esetleg úgy érezze, hogy az asszony a problémás, amikor az első emberpárt rávette a kígyó, akkor mit mondott először Éva? Mit mondott először Ádám? Azt mondta, hogy az asszony volt, akit mellém adtál. Ádám azonnal hárított. Mindenki hibás. Az asszony is a hibás, meg te, mert miért adtál ilyen asszonyt mellém? Nem akarok nagyon eltérni a prédikációtól, mert rövid az idő, de hát házassági lelki gondozások innen indulnak el. A legtöbb férfi, a legtöbb férj az mindig az asszony teszi felelőssé. Az asszony a hibás. Miért ment tönkre a házasságod? Mert ilyen volt az asszony. És amikor elkezdünk beszélgetni a lelki gondozói beszélgetésekbe, akkor mindig arra szoktam terelni a beszélgetést, hogy hát melletted vált olyanná a feleséged. Mindig az Isten a hibás. Ádám is erre mutatott rá, aztán Éva is, csak hogy ne legyen különbség férfi és nő között, Éva is azonnal azt mondta, hogy hát a kígyó szedett rá. Nem ő gondolkodik el, nem, a kígyó szedett rá. Igen, az ember ellenségévé vált az Istennek. Ellenségévé vált, mindig mindenért őt teszi felelőssé, és őt kéri számon. És ez egyszerűen belénk van kódolva. Azt azonban látni kell, hogy az Istennek egyetlen egy ős ellensége van, az maga a sátán. A sátán, mint uralomra törő lelki hatalmasság nem bírta elszenvedni azt, hogy valaki több és nagyobb, mint ő, és ezért ellenségévé lett Istennek. A sátán valamikor angyal volt az égben, az Istennek az angyala, nem bírta elviselni azt, hogy ő Istennek szolgáljon, és Istent magasztalja, hanem pártütést csinált Isten ellen. A Szentírás így beszél róla, hadd idézem 2 Korintus 11-et, maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát, vagy idézhetem Jelenések könyvének 12. fejezetét, ott a 7-től a 9. versig, ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek, a sárkánnyal és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Isten levetette a mennyből a földre, és azóta a földre vetett sátán mindent elkövet, hogy Isten munkájának ellene legyen, és megakadályozza Isten terveinek a megvalósulását. Azt is látni kell, hogy ebben a munkában nincs egyedül. Nincs egyedül. Ő is munkatársakat keres, mert neki is munkatársakra van szüksége. A sátán munkálkodik ebben a világban, és keresi a maga munkatársait. Ilyen sátáni munkatársakról, mint Isten ellenségeiről beszél a második Zsoltár, ott az első 6 fejezet. Erről beszél. Hogy az ember ellenségévé tud lenni Istennek, aztán, hogy az egyetlen nagy ős ellensége Istennek a sátán, és hogy a sátán is munkatársakat keres, mert neki is munkatársakra van szüksége. A károli fordítás szerint így kezdődik a második Zsoltár. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába a valóságot a népek? És hasonlót fogalmaz meg Lukács az apostolok cselekedetében, ott a 4. fejezetben, hadd idézzem, miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába a valóságot? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztus ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél. Az emberek, vagy ahogy itt fogalmaz a pogányok, az istentelen emberek dühösködésének a sátán az oka, a szerzője. Valaki egyszer úgy fogalmazott, és nekem nagyon tetszett ez a kép, a sátán hasonlít itt valami pokoli kovács mesterhez, aki fújtatóval hevíti az emberi szívet, az emberi szívek millióiban a dühösködést, az indulatokat. Ezt az indulatot, haragot, gyűlöletet szítja a sátán az emberekben, és nézzetek körül, hogy milyen indulat, milyen gyűlölet, milyen harag van az emberek szívében, nem csak a hétköznapokban, hanem még az ünnepi alkalommal is, naptól, ünneptől, helytől, körülményektől függetlenül. A sátán nem csak egymásnak ugrasztja az embereket, hanem Isten ellenségeivé is teszi, és az Isten ellenségeivé is válnak az emberek. A kérdés, hogy miért ellenségei az emberek az Istennek? El kell, hogy mondjuk, azok, akik Isten ellenségeivé válnak, a legtöbben nem is tudják, hogy mit cselekszenek, mert sem nem látnak, sem nem hallanak, hanem egyszerűen vakon rohannak a sátán terveinek megvalósítására. Mond nekik a sátán szépeket, ígér sokat, és hazudik örökké, és a bűn megtétele után ő az első, aki vádol, ahogy olvassuk a Szentírásban is. Sátánt hívják is egyébként vádlónak. Diabolos, a gáncsoskodó. Diabolos, aki összekeveri a dolgokat, jól meg tudja keverni a kártyákat. Hányszor látom én is, úgy meg tudja keverni az ördög néha a kártyákat, hogy testvér testvér ellen támad, gyermek a szülei ellen, vagy a szülő a gyermek ellen, és lehetne sorolni. Úgy meg tudja keverni a kártyákat. Miért? Azért, mert diabolos. Azért, mert a sátán el akarja buktatni az embert. Mond szépeket tehát, ígér sokat, és hazudik örökké, és aztán pedig vádol. Ahogy olvassuk a Szentírásban, már utaltam rá, az első emberpárt is hazugsággal csapta be. Hadd idézzem itt Mózes első könyvének 3. fejezetéből, ott az első 5 verset, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, ha esztek ebbelőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Micsoda gonosz, álnok, sunyi hazugsággal csapta be az embert. Ha megnézzük a fordítást, akkor egyetlen egy betű volt, amit elferdített a sátán. Mert Isten azt mondta, hogy a kert egy fájáról ne egyetek. A sátán visszakérdez hazugsággal. Valóban azt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Egyetlen egy betű, az N betűt S-re változtatta, és ezzel az apró változtatással, és tudjuk, hogy minden féligazság hazugság, ezzel megvezette és félrevezette az embert. És ma sem változott semmi, ugyanúgy cselekszik. Ma is ugyanúgy diabolosként megkavarja jól az emberi életeket. Jézus egy helyen pedig így beszél róla, János evangéliumának 8. fejezetében: embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. A bűneset történetében is nagyon jól látjuk, hogy a hazugság atyaként hogyan vezette félre az embert. Azzal az egyetlen egy nuansznyi betűvel is meg tudta vezetni. És ebbe a hazugságba vonja be az embert, félrevezeti, ahogy olvashattuk az első emberpár megvezetésénél, és így válik az ember is ellenségévé Istennel szemben. Látni kell azt, hogy az ember a sátán áldozatává vált, de nem egyszerűen elszenvedő alanya, hanem aktív részesévé is vált a bűnben cinkos társ. A sátánnak és egyben aktív cselekvője a bűnnek áldozata az ember, aktív cselekvője a bűnnek, és így válik munkatársa a sátának és ellenségévé Istennek. És tudom, hogy kemény szavak ezek, drága testvérek. Nem egy ünnepi istentiszteletre valók. De az evangélium, az örömhír éppen abban van, hogy Isten nem akarta hagyni az embert ebben az állapotban. És itt érkezünk meg Zsoltárunk második szakaszához, amikor Isten tetteiről szól a 7-től a 12. versig. Mert nem áll meg itt a történet, Isten nem hagyja ezt annyiban, hanem Isten cselekedett, és ahogy olvassuk a Galatákhoz írott levél 4. fejezetében, Pál apostol azt mondja, de amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Istennek az a szándéka, hogy ellenségből az ő fiaivá, gyermekeivé váljunk. Isten nem ellenségként tekint az emberre, noha az ember a legtöbb esetben Istenre ellenségként tekint. Azért küldte el Jézus Krisztust, hogy ezt az ellenséges állapotot megszüntesse, és szeretetével, irgalmával, kegyelmével, megbocsátási szándékával arról biztosítsa az embert, hogy ő kész mindenért megbocsátani. A karácsony ünnepe erről szól, hogy az ellenséggé vált ember számára Isten elküldte a megváltót. Ő nem ellenségként tekint reánk. Olyan megható a keresztre feszítési történetben, amikor az ellenséges, gyűlölködő lelkületű, a kereszt körül feszítsmeget kiabáló, szállj le a keresztről mondatokat skandáló tömegért imádkozik Jézus, és azt mondja, idézem Lukács 23-at, Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy még ebben a helyzetben is, ebben a kiélezett halátusa helyzetében is, Jézus nem az ellenségeit szidalmazza, hanem könyörög érettük, és azt mondja: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mert Jézus így tudott imádkozni a skandáló tömegért. És noha az ember ellenségként tekint Istenre, Isten ennek ellenére mégsem így tekint reánk, és kihirdette végzését, ahogy olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Kihirdetem az Úr végzését, kezdődik a 7. vers ezzel: kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Micsoda bátorítóul hathat, hogy Isten nem ellenségként tekint reánk, hanem azt mondja, hogy én fiammá fogadlak téged. Hogy gyermekemként tekintek te reát. Olyan sok helyen olvashatunk erről a szeretetről, erről a megbocsátásról, csak néhányat a teljesség igénye nélkül. Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében azt olvashatjuk, Isten azt mondja: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vagy azt olvashatjuk a 49. fejezetben: ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad, íme tenyerembe véstelek téged. vagy János evangéliumának a 15. fejezetében Jézus maga mondja, hadd idézem az ő szavait, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok. És ezt erősíti meg a következő mondatában, nyomatékosítva, ismétlésképpen, titeket azonban barátaimnak mondalak. Milyen bátorítóak ezek az igék. Hogy Isten nem ellenségként tekint reánk, hanem azt mondja, hogy ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, hogy hozzám tartozol, hogy az életemet odaadom, érted, annyira szeretlek. Vagy azt mondja a 49. fejezetben, tenyerembe véstelek téged, hogy az átszegezett kéz újra és újra emlékezteti az emberiséget, a történelmet, hogy Isten kész volt még arra is, hogy az ő fiának átszegeztesse a kezét azért, mert annyira szeret, és ezzel ezt akarta nyilvánvalóvá tenni. És azok után, hogy az emberek hogy beszélnek Istenről, hogy teszik felelősségét, hogy káromolják őt, annak ellenére azt mondja Jézusban, barátaimnak mondalak titeket. Isten tette tehát, hogy a megszületett megváltóban, Jézus Krisztusban, Pál szavaival fogalmazva, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. És ebben láthatjuk a két oldalt, így válhat világossá számunkra, hogy milyenek vagyunk mi emberek, és mit tett Isten, hogy másokká legyünk. Az egyik oldalon láthatjuk, hogy az ember áldozata a sátánnak, és egyben aktív cselekvője a bűnnek, és így válik munkatársá a sátánnak, és ellenségévé Istennek. A másik oldalon pedig azt láthatjuk, hogy mindenek ellenére Isten Jézus Krisztusban nem ellenségként tekint az emberre, hanem megváltott, nevünkön szólított, és barátainknak mond, és önmagával meg akar békíteni Krisztusban. Ez karácsony üzenete, és így kapcsolódik össze ez a kettő egymással. Így kell látni a Zsoltárok könyvének második fejezetét, és lehet látni az ok-okozati összefüggéseket e kettő között. Isten az ő fia által gyermekévé akar fogadni, és örökségül akarja adni, amit az ő fiának is adott, és amiben őt részesítette. Lássuk meg a karácsony ünnepben ezt a csodálatos eseményt, ezt a csodálatos tettet, amit az emberért és az emberiségért tett, és legyen hirdetve az az örömhír, kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem az én fiam vagy, fiammal fogadtalak ma téged. Vagy fülembe cseng a tékozló fiú példázata, amikor a fiú kikéri az örökségét, ezzel tulajdonképpen meghirdetve azt, hogy már alig várja, hogy az apja meghalljon, mert kell nekem az örökség, kikéri az örökség ráeső részét, otthagyja az édesapját, otthagyja a birtokot, mindent otthagy, elmegy, eltékozolja a vagyonát, és amikor már szükséget érez, amikor már senki nincs körülötte, már mindenki elhagyta, elfogytak a pénzek, elfogytak a barátok, akkor visszamegy az édesapjához, és az édesapja tárt karokkal várja. Nem ellenségként, és nem azt mondja, hogy fiam, a halálomat kívántad, kikérted az örökséget, akkor most már menj és légy a magad ura. Nem, hanem az apa szeretettel, tárt karokkal fogadja az ő fiát. Miért? Mert azt mondja, az én fiam vagy. Eszembe jut egy történet. Feleségemnek a révén ismerhetem azt a családot. Egy 3 gyermekes édesanya, édesapa, ahol a fiú gyermek élete elkezdette lejtőn lecsúszni. Játékfüggő lett. A fizetését mindjárt az első napokban a játéktermekbe elszórta. aztán már nem volt elég a fizetése, meglopta saját édesanyját, édesapját. Nagyon mélyre zuhant ez a fiú. És emlékszem, amikor egyszer náluk voltam és beszélgettünk, akkor elmondta ez a fiú, hogy az segített ennek a függőségnek a szabadulásából, hogy az édesanyja olyan nagy szeretettel várta mindig. Mindig. És emlékszem, ott ült az édesanyja, azt mondta, hogy ő mindig a fiam lesz. Hogy őt mindig szeretni fogom. És ez a szeretet volt az, ami arra indította ezt a fiút, hogy szakítani kell ezzel az életével, hogy ott van a drága édesanyja, édesapja, akit állandóan szüntelenül meglopott, és minden pénzt elherdált, és ez a szeretet volt az, ami arra indította őt, hogy szakítson azzal az életmóddal. És ez a történet azért jutott eszembe, mert Isten így tekint reánk. Nem ellenségként, hanem azt mondja, az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak téged. Karácsony ezt üzeni. Lehet, hogy az ember és az emberiség ellensége Istennek, de mindig gondoljunk arra, Isten az ő gyermekeiként tekint reánk. A kérdés az, hogy mi szeretnénk-e a gyermekévé válni, szeretnénk-e őt követni, szeretnénk-e őhozzá igazítani az életünket, szeretnénk az ünnepekben meglátni őt, vagy pedig újra és újra csak felelőssé tesszük. Pedig Isten ezt mondta, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Amen. Imádkozzunk. Uram, összeszorul a szívem, amikor arra gondolok, hányszor káromoltalak téged, hányszor csaptalak be, hányszor szidalmaztalak, hányszor okoltalak és vontalak felelősségre, és ennek ellenére mégis szerettél. Hálás a szívem azért, hogy a megbocsátás szándékával, az irgalommal és könyörülettel hajoltál oda hozzám, és így adtál értelmet életemnek. Uram, kérlek azért, hogy ezen az ünnepen is felragyoghasson mindannyiunk számára ez az örömhír. Fiamnak fogadtalak téged. Amen.